1998. április 26-a vasárnap délelőtt.
Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében van. Olvasom a szent leckét is, meg a textus is most együtt. Tehát olvasom a Filippiekhez írt levél harmadik fejezetét a 7. verstől 14. verssel bezárulok. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért, sőt most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus, testvéreim. Én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Kedves testvérek, amikor Pál apostol élet művére gondolunk, akkor elsősorban a teológiájára gondolunk. És ez nem is hibás megközelítés, mert valóban az első keresztény századnak Pál apostol volt a leghatalmasabb teológus, a legkiemelkedőbb alakja. De hiba volna, hogyha beírnénk azzal, hogy Pál apostol életműve egyenlő a teológiája. Pál apostol életművéhez hozzátartozik az a lendület, amivel a futását végig futotta. Az a fantasztikus dinamika, ami jellemezte ezt az apostolt. Gondoljuk el, hogy gyalog járt, és gyalogszerrel szinte bejárta Szíriát, Kis-Ázsiát, Görögországot, fáradhatatlan, hogy jött-ment, de csak a külső része volt a dolognak, sugárzó személyiség volt, lendület volt az életében, valami különös dinamika volt jellemző rá, és ez legalább annyira az apostol öröksége, mint a teológiája. A Filippi levélben nagyon bensőségesen val az életéről, teológiáról és erről a lendületről. Amit itt elmond, azt lehetne kirészletezni, igazából két szóval lehet jellemezni azt, ami történt az apostol életében. Az egyik az, hogy törés, a másik meg az, hogy növekedés. Gazdag örökséggel indult az életbe, és aztán jött egy hatalmas törés, és ahogy hallottuk, nem csak kárnak, értéktelennek, egyesen szemétnek, ennél súlyosabb is a görög szó értelme, szemétnek tekintette azt, amivel elindult. Tehát törés az eddigiekkel, és aztán növekedés. És szenvedélyesen élt benne a növekedés vágya. Itt is arról beszél, hogy eljussak az én Uram ismeretére, mintha nem is ismerné még, feltámadásának erejére. Valamit megtapasztaltam már a húsvéti erőből, de hát ebben akarnék még többet. És itt csak egyetlen szóra utalok, ami sajnos nem fejeződik ki, az értelme nem jelenik meg, nem is lehet egy szóval fordítani. Azt mondja itt, hogy szeretnék eljutni a halottak közül való feltámadásra. Így magában keveset mond, de a görög szöveg egy csodálatos távlatot nyit előttünk. Önik az anasztázis, az a feltámadás, és itt az a ex anasztázis, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a halottak közül való kitámadásra, feltámadásra, előzetes feltámadásra, a többiek még nyugszanak. Én már annyira vágyakozom az új világ erőire, hogy én szeretnék kitámadni, feltámadni a halottak közül minél sürgősebben. Ez jellemző Pál apostolra. Egyedül itt az egész új szövetségben ez a szó, hogy a halottak közül való kifeltámadásra, nem egyszerűen összes halottakkal együtt. Nekem az késő. Ha vértanul halált kell hallanom, akkor azonnal a Krisztushoz. Ha meghalok a halálból, idő előtt szeretnék feltámadni, hogy a Krisztushoz jussak. Ez csak szemléltetésű, mondom, hogy értsük meg Pál apostolnak a dinamikáját. Szenvedélyesen hirdeti a Krisztust, és szenvedélyesen akarja jobban megismerni Krisztus, közelebb kerülni Krisztushoz. Ez a mai témánk. Ismét mondom, hogy a teológia is csodálatos, remek alkotás, de ez valami más, amiről most beszélek. Szenvedélyes vágy, hogy jobban megismerni Krisztust, közelebb kerülni hozzá, a valósággal elragadtatni hozzá, annyira kívánkozom a Krisztus közelébe. Szenvedélyesen szerette Jézus, nem csak úgy átlagosan, hétköznapiasan, szenvedélyesen. Az egész kereszténységét ez a lendület, ez a dinamika, ez a szenvedélyesség jellemezte. Hát ez ő, és mi közünk nekünk ehhez? Ebből, hogy ő ilyen, következik-e valami elkötelezés számunkra? Mondjam azt egy az egyben, hogy atyám fél, legyetek ti is, ugyanilyenek, mint az apostol volt. Nosza, gyerünk bele, lendüljünk bele. Hát ezt nem igen mondom jó lelkiismerettel, nem mondom semmiképpen, mert ez nála kegyelmi ajándék volt. Nekünk az a kegyelmi ajándékunk nincs, de az biztos, hogy valamiféle kegyelmi ajándékunk nekünk is van. És valószínű az, hogy az a valamiféle kegyelmi ajándék, ami nekünk van, azért az többre képesítene, mint amennyit megvalósítunk a keresztény hétköznapjainkban. Tehát a téma ezen az istentiszteleten az, hogy Pálban óriási lendület volt, ez számunkra mégiscsak tükör, hogy Jézus Krisztus mit tud csinálni egy emberi életből, és ezt nem egy az egybe fordítom reánk, hogy lám, akkor mi is jussunk ide, csak azt az elkötelezést, azt a szerény elkötelezést értelmezem, olvasom ki az apostol dinamikájából, hogy azért a mi keresztény életünk is lehetne mozgalmasabb. Mozgalmasabb annál, mint ahogy talán megrekedt valahol, valamikor. Ez nagyon szerény igény, talán ennél azért többet kellene egy prédikációban igényelni, de én most ezt kaptam, hogy ezt a szerényebb mértéket alkalmazzam a gyülekezetre, és ez tehát az, hogy a mostaninál lehetne mozgalmasabb a keresztény életünk. És így gondolkozzunk a továbbiakban, hogy hát miben, hogyan lehetne mozgalmasabb a mi keresztény életünk. Elém került más összefüggésben egy bizonyos hármasság, az örök hármasság most is megjelenik. Elém került, mondom, külső olvasmány alapján egy ilyen hármasság, hogy kérdés ott az volt, hogy hogyan lehet Isten közelébe emelkedni. Mit kell cselekednünk, hogy Isten közelébe emelkedjünk? Abban az olvasmányban nem volt, elmondom most. Aztán az egyik részét részletezem. Meggyőződésem szerint az Isten közelébe jutni úgy lehet, hogy csöndben vagyok és cselekszem valamit. Csak a csönd nem elég ahhoz, hogy Istenhez jussak. Csak a cselekedés, cselekvés nem elég, hogy Isten közelébe jussak. A csöndnek és a cselekvésnek valamiféle összjátéka kell ahhoz, hogy Istenhez közeledjem, Istenhez elérkezzem. Külön kellene szólni részletesen a csönd művészetéről, mert az több, mint tudomány. A csönd művészetéről most nem erről van szó, most arról van szó, hogy a csönd mellett cselekedni is kell valamit. És erre nézve érvényesítem azt a hármasságot, amit olvasmányaimban találtam. Tehát amikor Isten közelébe akarok érkezni, eljutni, akkor a cselekedetek szintjén mi a feladatom. És ezt a hármasságot hozom ide. Egy kicsit a harc légkörében, hiszen Pál apostol is azért a maga életét a harc fogalom körében hívta, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, harcolt meg a hitnek a szép harcát. Ő neki nagyon rokon szenves volt a harc fogalomköre, és hát itt is ebben a hármasságban fogalmazom a feleletet a kérdésre, hogy mit kell cselekednem, hogy Isten közelébe kerüljek. Az első harc a léleknek a test fölötti győzelméért, a lélek győzelme a test fölött. Kettő, harc a léleknek a tisztaságáért, és a harmadik, harc a léleknek az egységéért. Ezeket nézzük közelebbről is. Tehát az első, harc a léleknek a test fölötti győzelméért. Itt valami újat kell nekünk tanulnunk, mert évszázadokon át ezt mondogatták, hogy a test és a lélek kész, a test erőtelen. Ezt a feszültséget évszázadokon át prédikálták, de úgy prédikálták, hogy a test valósággal ellensége a léleknek, a lélek meg ellensége a testnek, és egy nagyon keserves, nehéz harc. És ebben a harcba beletartozik mindenféle böjt és aszkézis, netán önkínzás is, mert ez a csúnya, haszontalan test, ez lázad, ez ellensége léleknek, tehát kemény, megalkuvás nélküli harcot kell vívni a test ellen. Évszázadokon át ez volt a képlet ebben a dologban. Igenis, a lélek vívja ki uralmát a test fölött, ez nem könnyű ez a küzdelem, le kell igázni, meg kell egyenesen öldökölni a testet, mert a test örökké a lélek ellen lázadozik. Hát ebben nőttem fel én is. És azt kell mondani, hogy most az utóbbi néhány évben kezdek tanulni valamit ebben a vonatkozásban, és azt gondolom, hogy a testvéreimnek is hasznára lesz, ha elgondolkoznak velem együtt ezen. Jó, ez a képlet, kemény harc, kíméletlen harc, az öldökölésig menő harc a test ellen, mert a test gonosz ellensége a léleknek. Én az elmúlt esztendőkben, években oda jutottam, hogy nem kell ezt a harcot folytatni. Lehet megbékélni a testtel, lehet szövetséget kötni a testtel. Én ezt csinálom. A test lehet jó barát. Jó barát. A test, tudnék, azért mostanában kiderült pszichológiából, biológiából, kémiából kiderült, hogy a test nem annyira kezdeményez, a test kivitelez. A testnek ne tulajdonítsunk önálló célokat, ellenállásokat, lázadásokat. A test igazából kivitelez valamit, ami mögötte, fölötte, mélyebben dőlt el, és vezéreltetett be az idegrendszerbe, és a test kivitelezi. De amit kivitelez a test, az nem a testnek a gondolata, hanem egy mögöttes valami. És ha ezzel a mögöttes valamivel egyenesbe jöttünk, akkor a test nagyon jó barát, nagyon jó szövetséges. Én mostanában mondom, néhány éve elég szégyen az, hogy vagy hány évtizedet végértem ebbe az ellenséges harcba. Utóbbi években eljutottam oda, hogy a test szövetséges, és lehet vele nagyon kreatív, építő szövetségben élni. Többször említettem már, és most már kívülről is kaptam megerősítést ebbe a tudomány, úgynevezett tudomány világából, kaptam megerősítést arra, hogy beszélgetni lehet a testtel. Beszélgetni a testtel, és pedig úgy, hogy én testem fogjál össze az én lelkemmel. Fogjunk össze test és lélek a jó érdekében. Tehát, amit ez a régebbi szerző így mondta, hogy harc, a léleknek a test fölötti győzelméért, azt gondolom, hogy ezt az egész kifejezésrendszert egy kicsit modernizálni kellene, úgyhogy fogjunk össze a testtel azért, hogy egymással való szövetségbe valósítsuk meg a gondolatot, az akaratot, a célt. Tehát ez, hogy harc a lélek győzelmét a test fölött, ezt én most már úgy mondanám, hogy összefogás testnek és léleknek összefogása együttesen az Istentől adott parancsnak, akaratnak a megvalósítására. Tehát ezt meg kell tanulni, és annyit mondhatok, csak én magam is tanulgatom ezt, és nagyon jó eredményekre lehet eljutni, ha békességben fogok össze a testtel. Ha megbeszélem azt, hogy fölösleges betegnek lenni, hát nincs olyan rejtett feladat, amit csak a betegség által lehet napvilágra hozni, és aztán megvalósítani. Ha beljebb békesség van, akkor az immunrendszer, az idegek, hormonok és szervek mindenek szépen teszik a dolgukat. Tehát ehhez azt kell, hogy mögöttesen legyen békesség, legyen egység, legyen jó szövetség a test és lélek. Meg kell fegyelmezni a testet, hogyha netán megint csak nem a gyomor a kívánkozós, hanem a lélek. A léleknek a kívánkozása, a zabolátlansága vetül ki aztán a szomjúságba, ivásba, evésbe, túlzásokba. Tehát mondom, lényegileg a mögöttesben kell harmóniára eljutni, és akkor beszélgetni kell a testtel, hogy test, én szerveim, legyetek szívesek csinálni azt, ami testnek, léleknek egyaránt jó, hogy haladjunk a cél felé. A második az, hogy a lélek tisztaságáért kell harcolni, mondta ez a régebbi bölcsesség. Tehát azon belül, hogy a lélek uralkodjék, azon belül a léleknek a tisztaságáért is külön harcot kell vívni. Mert nem olyan egyszerű a dolog, hogy ha én lelki ember vagyok, akkor automatikusan, természetesen tiszta a lelki életem, a lelkiségem. Mert azon belül, hogy a lélek gondolatát akarom megvalósítani, azon belül bizony vannak buktatók. Sok buktató van, amiben el lehet bukni, hogy én lelki célokat követek, és aközben nagyon primitív botlásokat követek el. Hát hol van itt a különböztetés? Hogy lehet megkülönböztetni a lélek különféle törekvéseit, értékeit, idézőjeles értékeit? Hogy lehet rangsorba állítani, hogy lehet egyszer megkülönböztetni a jót a rosszul? Hát azt hiszem, hogy ez a megkülönböztetés, amit mondok, ez nagyon egyszerű, gyakorlati, érdemes. Ezt, mint egy tájékozódási elvet a lelki értékek világában megvalósítani. Ez pedig ez a kérdés, hogy uralkodni akarok, vagy pedig szeretni akarok. Másként is lehet szembesíteni a kettőt, azt hiszem értjük a dolgot. Uralkodni akarok, az én gondolatomat, akaratomat akarom ráerőltetni a másikra. Ez a gondolat lehet istenes gondolat, Istent akarom. Az evangéliumot, Krisztust, a vallást, a református egyház. Tehát az a kérdés, hogy uralkodni akarok ilyen jogcím alatt, hogy az örök értékeket képviselem, vagy pedig szeretni akarom a másik embert. A lélek tisztaságáért való küzdelem az, hogy a testies, az önző, az uralkodó, az agresszív késztetéseket megfékezni, és helyette szeretni a másik embert. Ez valami egészen új világ, a befogadás, elfogadás, együttműködés, szeretet, csodálatos távlatai nyílnak meg, ha ezt a tisztasági elvet akarom érvényesíteni. Nem akarok uralkodni, még Isten nevében sem, az egyház nevében sem akarok uralkodni. Az én hívő igazságom negyében sem akarom terrorizálni a másikat, hanem szeretni akarom. A lélek megtisztulása az, hogy egyre tisztább szeretettel szeretni az embereket. És a harmadik cél így hangzott el, hogy harc a lélek egységéért. Itt kap különös hangsúlyt az, amit Pál apostol is mond, és még egyszer olvasok. Én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. ami mögöttem van elfelejtve, ami előttem van, annak nekidőlve megyek egyet. Pál eljutott egy ilyen belső egységre, hogy csak egy akarat van, csak egy gondolatom van. Ez az egy nem kevés, ez egy nem egyszeri és egyszerű, ez egy végül is megmondja maga Pál, ez az egy igazából Krisztus. Egyet akarok, Krisztust akarok. És ez megint feladat, hogy a belső egységre eljutni. Itt már a misztikának a küszöbén vagyunk, mert az egy, az a nagy szó, ez a misztikának az alapszava, az ős egy, a végső egy, az egy Isten, a mindenségnek az egysége. Szabó Lőrinc mondja, hogy egy a lélek és ezer a ruhája. Valóban ezt egyre gyakorolom, én is egyre jobban gyakorolom, hogy egy a lélek, egy, egy. A végső valóság az egy és ezer a ruhája. Egy az Isten és ezer a vallása. Nincs abszolút vallás. Egy az Isten és ezer a vallása. És ezer valláson át nem egyikből a másikba bukdácsolni. Szellemesen mondta egy más összefüggésben egyik atyánk, hogy az egyik süllyedő hajóból átszálltunk egy másik süllyedő hajóba. Egy kicsit a magyar gazdaság ügyekről beszélt ilyen összefüggésben. Van ilyen, hogy az egyik süllyedő hajóból kiszálltunk, átszálltunk egy másik süllyedő hajóba. Hát a vallások világában is úgy, hogy lehet az egyik süllyedő vallásból kiszállni, és egy másik süllyedő vallásból átszállni, de nem megoldás. Hanem minden vallás süllyedő hajójából az egy biztos helyre kiszállni, Istenben megpihenni. Harc a lélek egységéért. Bennünk levő különböző törekvéseket is egybe rendezni. Úgyhogy az egy Jézus Krisztusban van a megoldás, az egy Jézus Krisztusban van az üdvösség. Még ezt a szép szójátékot is szóvá teszem. A magyarban is egy kicsit mutatja a szójáték jellegét a szöveg. Azt mondja Pál, igyekszem, hogy megragadjam a Krisztust, mivel hogy engem is megragadott a Krisztus. Megragadjam, mert engem is megragadott. Nagyon szép fokozás van a görög szövegben, mert azzal kezdődik, nem mintha én már elértem volna. Na, elmondom a görög szavakat, gyönyörű szó, szinte a dallamossága szép ennek a szónak, hogy lambánó. Lambánó, az azt jelenti, megérintem, megfogom. Lambánó. És ha elé tesszük ezt, hogy kata, az tulajdonképpen a fokozását jelenti a dolognak, és itt ez van. Tehát azzal kezdi Pál, nem mintha én megfogtam volna, megérintettem volna, nyugodtan mondhatnánk így, nem mintha én már valamire jutottam volna, ez a lambánó, megfogtam. Nem mintha én már megfogtam volna, nem ez a jó kifejezés, hogy megérintettem, megfogtam, hanem ott kell kezdeni, hogy engem keményen megragadott a Krisztus, kata lambánó. Gyönyörű fokozása a szónak. Én érintgetem a dolgokat, megsimogatom, megérintem, belekóstolok. Hát ez az emberi élet útja, és ezt csinálom én, de ez semmi, hanem igazán érdekes az életemben az, hogy katalambánok, megragadott, megszorított, kezébe vett keményen a Krisztus. És mivel ő velem ezt tette, bennem fölébredt az, hogy ezt én is teszem a Krisztussal. Én is meg akarom keményen, elengedhetetlenül megszorítani, megragadni a Krisztust. Ez a célom, ez az én igazi egységem, hogy ebben a boldog összjátékban vagyok Krisztussal. Újra meg újra megragad engem a Krisztus, és én újra meg újra megragadom őt. Csak szemléltetésül a kata szóhoz. Katasztrófa, ismerjük ezt a szót, a sztrófa görög eredetében azt jelenti, hogy fordulat, sztrófa. A katasztrófa az azt jelenti, hogy valami súlyos fordulat, egy súlyos fordulat. Hát így jön a lambánó, vagy a lambánó megérintett, katalambánó van, nagyon erősen megragadni.
Pál ebben az örömben él, hogy őt nagyon erősen megragadta a Krisztus, és ebben ez a felelet született benne, hogy én is, Uram, téged nagyon erősen meg akarok ragadni. Na, ezt a harcot kell harcolnunk. Tehát a kereszténységnek, most már én kiegészítem a bölcsnek a hármasságát, amit idehoztam, a kereszténység, oda közeledés Istenhez, ennek egyik része, amiről most semmit nem mondottam, egyik része a csönd, ez legalább olyan fontos, mint amiről most beszéltem, a csönd, de a másik része ez, hogy megharcolni. Megharcolni, a testtel úgy megharcolni, hogy abba hagyjuk a harcot, és megbarátkozunk. Azt mondjuk, hát mi egyek vagyunk, test és lélek, szövetkezzünk, fogjunk össze a jó cél érdekében. Aztán tisztogassuk meg a lelkünket a rejtett uralkodásoktól, erőszakoktól, és adjunk szabad utat a szeretetnek, és aztán így jussunk el az egységre. Krisztus engem megragadott, én őt akarom megragadni. Ez az életnek az a boldog egysége, amit nyugodtan nevezhetünk úgy is, hogy üdvösség. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy most elénk idézted Pál apostol életét. Köszönjük az ő csodálatos bölcsességét, teológiáját, tudományát, örökségét. De most köszönjük, hogy oda irányítottad a figyelmünket az ő életére, lendületére, erőkre, amik munkálkodtak benne. Édesatyánk, adj nekünk is valamit abból, amivel te megerősítetted Pált, képessé tetted testi teljesítményekre, a léleknek a csodálatos útjára. Adj nekünk is, Urunk, valamit abból az erőből, amiből élt a te engedelmes szolgál. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy mozgalmas legyen az életünk. Megvalljuk alázatosan, hogy hajlandók vagyunk megrekedni, megakadni. Elég nekünk a tegnapi, hiszen eljutottunk az igazságra, a hitre. Adj nekünk szent elégedetlenséget, szent vágyakozást, szent mozgalmasságot. Segíts arra, hogy a testünkkel is megbékéljünk, úgy, hogy abból a te győzelmed jöjjön ki, hogy testünkkel, lelkünkkel egyaránt akarjuk és tudjuk is cselekedni a te gondolatodat. Tisztogass meg a lelkünket, Urunk, mert sokszor szeretetnek nevezzük, szolgálatnak nevezzük azt, amiben igazából önmagunkat akarjuk érvényesíteni. Adj nekünk önismeretet, megalázkodást, belső tisztaságot. És kérünk, édesatyánk, az egységért, ezért a csodálatos valóságért. Te egy Isten vagy, ezer formában jelensz meg mi nékünk. Egy ez a világ, és ezer formára bomlott szét az egy valóság, egy az üdvösség, és ezer részlete, útja van ennek az egy üdvösségnek. Áld meg minket, édesatyánk, hogy eljussunk a te benned való egységre, a harmóniára, az üdvösségre. Úr Jézus Krisztus, segíts erre minket. Könyörgünk vele barátainkért is, betegekért, köszönjük a gyógyulásokat, köszönjük a álhatatosságot a betegség hordozásában, köszönjük a gyógyulások reménységét, és köszönjük azt, hogy hallgatod, meghallgatod az imádságokat, amikor betegeinkért könyörgünk. Édesatyánk, gyógyítsd ezt a világot, egyen-egyen a betegeket, és együttesen az emberiséget. Megvalljuk, Urunk, egész mi voltunkban, emberiség voltunkban, betegek vagyunk, halottak vagyunk, feltámadásra van szükségünk, újjászületésre van szükségünk. Szentlélek Isten, munkáld az újjászületést, és kezdjed irgalmasan az Anya Szent Egyházban, vagy újjászületést, megújulást az egyházaknak, ami Magyar Református Egyházunknak is. Könyörülj rajtunk az elkövetkező napokban, hetekben, amikor fölhangosodnak a szavak, a jelszavak, a vádak, az ígéretek. könyörülj rajtunk, és mutasd nekünk a békesség útját, az emberség útját. Tégy minket bölcsekké, engedelmesekké. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.